kicsit könnyebb lesz beleélni magunkat az első pünkösdbe, mert jeruzsálemi éghajlati időjárási viszonyok uralkodnak itt bent. Hát sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a pünkösd ünnepen. Amiről én szeretnék beszélni, az az, hogy milyen is volt az első pünkösd, és ugye bármennyire is fel van gyorsulva ma a világunk, nem tudnánk odaérni időben ma Jeruzsálemben, amikor megtudnánk, hogy ma kiárad a Szentlélek. Tehát kellett valamilyen ünnepnek lenni a zsidóságban ezen a napon, amire felmentek oly sokan. Ezt szeretnénk most megnézni, vagy ezt szeretném, hogy most megnéznénk, hogy mi volt ez az ünnep, és hogy milyennek az ünnepnek a jelentősége, hogyha van számunkra. Ugye hallottuk, hogy, vagy tudjuk az igéből, hogy ezen az ünnepen, amikor kiáradt a Szentlélek, nagyon sokan voltak zsidó emberek, akik jöttek különféle országokból, településekről. Ugye erről beszél is a Biblia, hogy voltak zsidók és prozeliták más országokból. És most elsőként is nézzük meg azt, hogy mielőtt megnéznénk, hogy milyen ünnep is volt ekkor, nézzük meg, hogy milyen zsidó ünnepeket adott az Úr az ő népének. Úgy voltam vele, hogy tabletet hozok, mert a papír elolvad a kezembe, de vizes kézzel a papír képernyő is olyan jó. Szóval a 3 Mózes 23-ban az Úr ad az ő népének 7 ünnepet. Ezt a 7 ünnepet különös gondossággal jelöli ki számukra, és meghatározza azt, hogy mi a teendőjük ezen a 7 ünnepen. És olyan csodálatos az Úr, hogy tényleg hogyan szerkeszti ezeket meg, hogyan adta ezt a népének. Érdekes, hogy az ünnepnap az eredeti héber szó szerint kijelölt időt, időpontot is jelent. A következőek lennének ezek az ünnepek. Az első a páska, második a kovásztalan kenyerek, harmadik az első zsengék, negyedik a hetek, vagy a sávót, ötödik a kürzengés, hatodik a Jom Kipur engesztelés napja, hetedik pedig a sátorok ünnepe, vagy szukkót. Ami még fontos, hogy megértsük az ünnepnek a jelentőségét, amit még előtte szeretnék mondani, hogy egyrészt, ugye amit mondtam is, hogy Isten különleges gondossággal tervezte ezeket, és adta ezt a népe számára. A másik az, hogy ugye mi is tudjuk azt a Bibliából, ugye Kolossék levelében, első részében olvashatunk arra, hogy minden Jézus Krisztus által is reál nézve lett teremtve. Hogy minden a Jézus Krisztus megváltói munkájára is magára Jézus Krisztusra utal, miért lenne ez másképp az ünnepekkel. Még mielőtt megnéznénk az ünnepeket, vagy ezt a pünkösd ünnepét, két fontos dolgot szeretnék még elmondani. Az egyik az, hogy a zsidó naptár a holnaptárra alapszik. Tehát a zsidóknak ugye egy év 354 napból áll, ugye 19 éves ciklusokra osztják, és ebben 7 szökőévet vezetnek be, azért, hogy a lemaradást mindig behozzák. Most jelen állapot szerint 5779-et írnak, hogyha jól tudom, János Bólint. Oké. Viszont mi, ugye mi a Gergely naptárt használjuk, amit eredetileg 1582. október 4-én adott ki Gergely pápa. Kevesen tudják, ugye, mert a pápáról nemezték el, de egyébként Christopher Clavius javaslata volt ez a naptár. Szóval ezt a naptárt akkor adták, és érdekes, hogy ez csütörtökön nap volt, és itt is a lemaradás, hogy behozzák, a másnap, az már október 15-e volt. Ami még érdekes, hogy több száz év kellett ehhez, hogy bevezessék ezeket a naptárakat Európa szerte. Például a 19. században, európai országokban, vagyis a 20. században, bocsánat, mert 1900 után került bevezetésre. Ez elég pontos egyébként ez a naptár, ez már csak 3000 évenként téved egy napot, úgyhogy legközelebb majd csak 4782-ben kell majd korrigálni. Úgyhogy addig van még idő. Magyarországon ez egyébként 1610 körülre került elterjedté. A másik fontos dolog még, amit tudunk már, vagy akár ezt is, hogy a zsidó nap az estétől estig tart. Tehát péntek este már szombat következik. Ezeknek fényében nézzük meg először is azt az ünnepet, ami a pünkösd előtti ünnep volt, azt a három ünnepet, mert ennek is jelentősége van. Ugye az első ünnep volt a Páska. Miről is szól a Páska? Tudjuk, hogy a Páska egyébként az a Niszán hónap 14. napján volt. A Páska volt a Páska bárány, ugye tudjuk, Pál is írja a leveleibe, hogy Jézus Krisztus volt a mi Páska bárányunk. Ugye egyiptomi kivonuláskor ennek a Páska bárányt ugye feláldozták, és ennek a vérét kenték be az ajtófélfákkal, és így elkerülte őket a halál angyala, és megmenekültek ugye az elsőszülöttek. Erre emlékeztek Páska ünnepén. A második a kovásztalan kenyerek ünnepe, ami egy zarándok ünnep is volt. Ez volt a másnapján, tehát a következő nap. Ugye ez volt az a nap, amikor ki kellett mindent üríteni a házban, minden kovászosat. Természetesen a kenyerekből is kihagyták. Ézsaiás 53.9-ben ugye írja az ige, hogy gonoszok között adtak sírt, neki pedig nem cselekedett hamisságot, álnokság nem hagyta el a száját. Tehát a kovász ugye azért is jelképezi Jézus Krisztust a sírban, mert hogyha a kovász kerül egy kenyérbe, akkor az megsamanyodik, megromlik. Jézus Krisztus nem cselekedett gonoszságot, ő így ment a sírba, neki nem láthatott romlást az ő teste. A következő az első zsengék ünnepe, ez a sorban a következő nap is, ugye nekünk a szombat a megfelelője a kovásztalan kenyereknek, és az első zsengék pedig, amikor is az első gabona beérését ünnepelték a zsidók, és nekünk tudjuk, hogy ki az első zsenge, nekünk ez a Jézus Krisztus feltámadásának a napjában, és nem ezért mondja a Biblia, hogy hívja Jézus Krisztus az első zsengének is. Tehát látjuk azt, hogy mindegyiknek van az új szövetségben megfelelője a régi ünnepeknek is jelentősége. És így a sorban a következő a negyedik, ami a pünkösd megfelelője, nem más, mint a Sávót, a hetek ünnepe. Érdekes az, hogy az Úr a Mózes, ugye, háromban meghatározza az ünnepeknek a dátumát, egyetlen egy ünnepnek nem határozza meg a dátumát, dátum szerint, és ez a hetek ünnepe, hanem úgy írja a Biblia, 3 Mózes 23, 15, 22, hogy, fel is olvasom, számláljatok azután a szombatra következő naptól, attól a naptól, amelyen beviszitek a meglóbálni való kévét, 7 hetet, egészek legyenek azok. A hetedik hétre következő napig számláljátok 50 napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz. A ti lakóhelyeitekből hozzatok fel 2 meglóbálni való kenyeret, 2 efa liszlánkból legyenek azok kovásszal sütve, zsengékül az Úrnak. Tehát itt, amit elmond, az, hogy az első zsengék ünnepétől számolva 7 hét, az 49 nap, plusz egy nap, az 50, az 50. nap. És nekünk a pünköst Jézus Krisztus feltámadásától számított, ugye 40 nap, amíg felemelkedett a mennybe, és még 10 nap után jött el a pünköst. Hogy érdekes, hogy ez is így alakította az Úr, hogy ez az, amire nem kijelöl dátumot, hanem meghatározta, hogy a dátumhoz mennyi időre ünnepeljék. Természetesen éppen azért, amiért mondtam, hogy különböznek a naptárunk, ez nem esik mindig egy időpontra. Az első természetesen egy időpontra esett, és érdekes, hogy idén is úgy van, mert a húsvét nekünk április 21-22, a zsidó Pészak 20-tól kezdődik, és 22-ig tart, pünkösd ünnepek 9-10, a zsidóknak most 8-10 között van. Egyébként a pünkösd jelentése Pentekosztész 50-et jelent. De nézzük meg, hogy miről is szól maga ez a sátoros ünnep, ez a Sávót. A héber szentírásban 3 különböző néven említik, az egyik az a Hák Hasavaut, János nem tudom kiejtésem mennyire jó, bocsánat érte, ez a hetek ünnepe, természetesen ezt a hetek nevét azért kapta a számítása miatt. A második a Jom Habikurim, ez az első zsengék napja. Ugye a nyári búzatermés első zsengéből kellett áldozatot bemutatni, és ezután következhetett majd el az aratás. Ezért a következő a Hák Hakacir, az aratás ünnepe, ez egy hálaadó ünnep is. És ez volt a nyári avatás aratás hivatalos kezdete. Három zarándok ünnepből volt ez egyébként az egyik. Az első a komásztalan kenyerek ünnepe, a második ez, és a harmadik volt a sátoros ünnepek. Ilyenkor kötelezően fel kellett menni a zsidó férfiaknak áldozatot bemutatni a templomba. Kivéve ezen az ünnepen még volt egyébként egy, a kötelező felett egy szabad akaratból itt ajándék is. Akkor ennek fényében most, amit így már tudunk, nézzük meg, hogy mi is történhetett aznap, az első pünkös ünnepekor. Egyes kutatások szerint ezen az ünnepen az első pünköskor, amikor kiáradt a Szentlélek, közel 3 millió zsidó tartózkodott Jeruzsálembe. Most ezt ma hallottam. Hát ez rengeteg, rengeteg ember. És ez volt az az ünnep, amikor feldíszítették a templomot növényekkel, virágokkal, a szekereket, amiket akik jöttek, azokat is feldíszítették, sőt még az ökröket, vagy amik húzták, szamarakat, őket is virággal díszítették. Ez az a nap volt, amikor ugye ennyien jöttek messzi földekről, találkoztak barátok, rokonok, ugye összefutottak, zsúfolásig voltak az utcák, a terek, a templomba is ugye folyamatosan mentek az áldozatbemutatások, ott is tömegek voltak, és még ami fokozza ezt az ünnepi hangulatot, ez számomra is meglepő volt, 5 Mózes 14-ben ír erről a Biblia, hogy egy zarándok ünnepen a három közül az egész éves bevételeidnek az 1/10-ét, magyarán szólva el kellett enni és inni egy ilyen zarándék ünnepen. Tehát, hogyha csak 1/3-át számoljuk, mondjuk ha számoljunk 3 millióval, akkor 1 millió zsidónak ezt meg kellett ezt cselekedni. Ez lehetett egyébként úgy, hogy felviszem a termést, meg az állatokat, az 1/10-ét, és ott fent fogyasztom el, vagy úgy is megengedte az Úr a Biblia alapján, hogy pénzzé váltom, hogyha távolabbról jövök, és a pénzt pedig elköltöm fent. Megemlítettem ezek után a feleségemnek én is, hogy akkor mit szólna, hogy akkor felmennénk Pestre, és akkor csinálnánk egy ilyen napot. De rögtön mondta, hogy ez Ószövetségben volt, tehát ez már nem érvényes. Egyébként a szertartás nagyon hasonlított az első ünnep, vagy az első zsengék ünnepéhez, mert mindegyik napon zsenge áldozatot kellett bemutatni. Ami még különleges volt viszont, és eltért, hogy ezen a napon 2 hosszúkás lapos kovászos búzakenyeret is be kellett mutatni áldozatként. És tudjuk azt, hogy a zoltárt viszont nem érhette semmisféle kovász, mert az ugye a bűnt jelképezte. És érdekes módon ezt hálaáldozatként kellett bemutatni, ezt a 2 kovászos kenyeret, és ennek is megvan a magyarázata, és egyébként erről is beszél Pál az Efézusi levélbe, hogy mire utal ez a 2 kovászos kenyér. És a jelentés az, hogy a zsidók és a nemzetek megbékélése. Hogy ugye a Jézus Krisztusban, a megváltóban megbékéltetésre kerültek a zsidók és a nemzetek, és arra utal a kovász, hogy bár Jézus Krisztusban, a megváltóban tökéletes volt a megváltás, és tökéletes az egyház, de amíg az egyház nem dicsül meg, amíg itt van a földön, addig jelen van benne a kovász. Addig jelen van benne a bűn. A hetek ünnepe lényegében véve az új kezdetről szól. Egy kicsit változott majd az idő folyamán pontosan Krisztus után 140-től maga ez az ünnep. Mivel lebrombolták a templomot, ugye tudjuk, hogy a rómaiak nagyon durva mészárlásokat végeztek a zsidók között, ezért nem tudtak ez egy mezőgazdasági ünnep volt végeredményben, nem tudtak ilyen ünnepet tartani, ezért egy másik olyan dologhoz nyúltak, ami valóságosan akkor történt, amikor ez az ünnep volt, ez pedig nem más volt, mint a törvényadás. Ekkor adta az Úr a törvényt Mózesnek. És érdekes, hogy mennyire ez is nem véletlen, hogy erre változtatták át ezt az ünnepet, és ezt ünneplik ma a zsidók. Csak olvasnék pár igerészt. Ézsaiás 59:20. Ilyen szövetségem van velük, mondja az Úr, lelkem, mert rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam. Nem fogynak ki szádból, utódod szájából, és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké, mondja az Úr. Mi pedig tudjuk azt, hogy azáltal, hogy a Szentlélek eljött, azáltal az ige a szívünkbe íródott. Érdekes, hogy maga a Pészákra azt mondják a zsidók, hogy a fizikai test megváltása számukra, a pünköse pedig szellemi, a nem megsiás meghívő zsidók, és azt mondják, az pedig a szellemi megváltás. Másik igét, még egy igét felolvassuk. Eljön az idő, Jeremiás 31. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával, nem olyan szövetséget, amelyet őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Úruk, így szól az Úr, hanem ilyen lesz a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ő pedig az én népem lesz. Olyan érdekes egyébként így belegondoltam, hogy magánál a törvényadásnál, amikor a törvényadás történt, tudjuk azt, hogy aranyborjút készítettek, és ezért 3000 ember, 3000 zsidó férfinak kellett meghalnia, ugye akit a leviták lemészároltak Mózes parancsára. És olyan érdekes, hogy pünköskor hány zsidó férfi tér meg egyszerre? 3000. 3000 férfi. Aki csak a férfi, ennél biztos, hogy többen. Összegezve a dolgokat, ahogy akkor is be kellett mutatni az áldozatot ahhoz, hogy elkezdődhessen az aratás, ugye nekünk a mi bűneinkért is be kellett mutatni Jézus Krisztusnak az áldozatot. Ezt az áldozatot, ahogy bemutatták akkor, azután kezdődhettek el az aratási munkálatok. Ezt az áldozatot, ugye, miután bemutatta az Úr, eljött a Szentlélek. És a Szentlélek eljöttével elkezdődött az aratás. Mi tudjuk itt a 3000 ember zsidó férfi megtérésével. A Szent Szellem eljövetele elhozta az új szövetséget, az egyházat. Így az egyház korszakát élhetjük. Mint ahogy a hetek ünnepe egy új kezdetet jelentett a zsidók számára, számunkra is ezáltal egy új kezdetet jelent. Ugye, hogy a zsidóság és a nemzetek között a válaszfal is leomlott, és így az Úr mind a kettőből kihívja az ő egyházát, mint az ő testét. Most ezek alapján az aratás ünnepe, vagy az aratás időszakát éljük. Azt mondja az Úr, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Az a helyzet, hogy még jelentkezhetünk mi is ebbe a munkába. És ami még érdekes, hogy ugye az utolsó három ünnep az új szövetségben még nem található meg. Még nincs megfelelője. És beteljesedése még ezután ugye következik. De a sok mindent elárul, ugye, hogy egy ünnep kezdetével vége van a másiknak, így az aratás a következő ünneppel ér véget. És a sok mindent elmond, hogy a következő ünnep a kürzengés ünnepe lesz. Köszönöm. Most pedig a Plásztán József testvérünk fog következni, aki el fogja mondani számunkra, hogy ki is ez a Szentlélek, a Szent Szellem, ez a csodálatos pártfogó, aki miután Jézus Krisztus felemeltetett a mennyből, mennybe, eljött hozzánk.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök ma mindenkit én is. Hát pünkösd van, de pünkösd van az első pünkösd óta mindig. A kérdésem az, hogy mennyire vagyunk ezzel tisztában a mindennapokkal, mindennapokban. És hoztam egy idézetet, nem általában nem szoktam, de nagyon megragadta a szívemet. Lehet, hogy már többőtök ezt ismeri. Athénagorasz, aki a második században élt aténi keresztény filozófus és apologéta, az alábbiakat fogalmazta meg a Szent Szellem, Szent Lélek nélküli keresztény életről, a Szent Szellem, Szent Lélek nélküli egyházról. Figyeljünk! A Szent Lélek nélkül Isten távol van. Krisztus csak múlt marad, az evangélium holdbetű, az egyház csupán egyesület, a tekintély az uralkodás egyik formája, a misszió propaganda, a liturgia szellemidézés, a keresztény élet pedig rabszolgamorál. Nagyon éles megfogalmazása ez a Szentlélek nélküli egyháznak, de ha jobban belegondolok, mennyire igaz. És ébressze most ma fel a mi szívünket ez, hogy a Szentlélek az nem egy erő, nem egy misztérium, hanem a Szent Háromság teljes körű harmadik tagja, aki nélkül értelmetlen a keresztény élet most itt az Új Szövetségben. Az istentisztelet végét általában azzal apostoli áldással szoktuk megvallani, ami itt a 2 Korintus 12-13-ban az alábbiakban írja. Az Úr Jézus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. A Szentlélek közössége a mindennapokban. Ez az, ami megragadta az én szívemet, és ez az, amiről szeretnék ma most egy pár gondolatot mondani. A Szentlélek közössége a mindennapokban. Még bevezetésként annyit el szeretnék mondani, hogy a pünkösd ünnep, mint egyházi ünnep, a társadalomban mindenképpen, de talán egyes keresztény közösségekben is a leginkább nem értett, és leginkább nem megélt egyházi ünnep. Ha sorra vesszük, hogy advent, karácsony, nagypéntek, húsvét, mindezekhez a társadalomban kialakult tradicionális szokások és komplett szimbólumvilág is hozzátartozik. Az ünneplés központjában elsősorban a Szent Háromságot tekintve az Atyaisten és a Fiúisten Jézus Krisztus áll. Egy szerető Atyaistent és egy Fiúistent, Jézus Krisztust a mindennapok embere jobban el tud képzelni. És talán az ő személyük is az, amit a Bibliában leginkább első olvasatra meg lehet érteni az ő cselekedeteikből, az ő történeteikből. Vannak köztünk atyák, édesapák, és mindannyiunknak volt vagy van édesapukája. És emiatt a horizontális kapcsolat miatt is az ember jobban el tudja képzelni, fogadni, emberileg megérteni, hogy van egy szerető Atya Isten, aki az ő szeretetéből, önmagából adva, lelkéből adva teremtett téged és engem. És van Jézus Krisztus, aki önmagát adta érted és értem, mert jobban szeretett téged és engem, mint önmagát, és mert engedelmes volt. És van a Szent Szellem, a Szent Lélek Isten, a pártfogó, a vigasztaló, a meggyőző, a Szent Szellem, a Szent Háromság személye, ő Szent Háromság harmadik személye, valóságos Isten és Úr, külön személyiségjegyekkel rendelkezik, emellett mindentudó, mindenhol jelenlevő és mindenható. Részt vett a világ teremtésében és fenntartásában, 1 Mózes 1.2-ben így olvassuk, a föld még kietlen és puszta volt, mélységek fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. A proféták Isten szelleme által szóltak. A Szent Szellem volt ott, amikor természet fölötti események generálódtak, vagy hasonló megtapasztalásokban részesítették az embereket. Lásd, József megmagyarázza a fáraónak az álmát, vagy Mózes, amikor ketté választotta a Vöröstengert. És ahogy Zoltán testvérem is elmondta, az új szövetség, amiben pedig most mi élünk, egy teljesen új ajtót nyitott a Szent Szellem és az ember közti kapcsolatban. Jézus Krisztus földi pályafutása legvégén, mielőtt megdicsőülve, megígérte, hogy elküldi nekünk a Szent Szellemet, a pártfogót, a vigasztalót. És ez az esemény, ahogy Zoli is elmondta, Krisztus kereszthalálát követően húsvét utáni 50. napon teljesedett be, amikor is a tanítványok meg tudták tapasztalni azt, hogy milyen a Szent Szellemnek a kiáradása, és nyelveken szóltak. És ezt a részt szeretném is felolvasni. Az apostolok cselekedetei 2:1-12. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak, ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, azok nem valamennyien Galileából valók-e, akkor hogyan halljuk őket, mindegyikünk a maga anyanyelvén. Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában, és Kapadóciában, Pontuszban, és Ázsiában, Frígiában, és Pamfiliában, Egyiptomban, és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a róma jövevények, zsidók, és prozeliták, krétaiak, és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Pünkösnek én úgy gondolom, hogy talán az elsődleges egyik üzenete lehet az ma számunkra, hogy Isten ismeri a te nyelvedet. Isten ismer téged és szeret. Ragaszkodik hozzád, már csak a teremtés jogán is. Isten ismeri a te személyedet, ismeri a te gondolkodásodat, ismeri a te érzelmi világodat, és ő tudja, hogy te milyen vagy, tudja, hogy milyen a te nyelved. Isten tudja, hogy hogyan tud ma téged megszólítani a mindennapokban, a Szent Szellem által a mindennapokban. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Hasonló ez kicsit ahhoz, hogy sokuknak van gyermeke. És mi magunk is tudjuk, hogy hogyan kell a gyermekünkhöz szólni, hogyan kell a gyermekünket megszólítani, hogy én magamat meg tudjam ővele értetni, hogyan kell terelgetni az ő életét, segíteni őt, mert ismerjük őt, szeretjük, és tudjuk magunkat megértetni ővele. És Isten is tudja, hogy például a Bibliában mi az a rész, mi az a élethelyzet, mi az a történés, mi az a természeti kép vagy hely, ahol rá tudsz csodálkozni, ahol meg tudod látni, hogy mi az Isten üzenete számodra. Hányszor volt az, hogy ugyanazt az igét, történetet olvasod, és egyszer csak leesik, eltalál, megérted, világossá válik számodra, hogy a Bibliában egy több ezer éves történet, egy teljesen más kultúrában játszódó történet, élő eseményé válik számodra, élő üzenetet hordoz számodra, ami hatással van rád a mai napon, a mindennapokban. De lehet ez egy élethelyzet, egy megérzés, most ne sorolj be balra, és valaki elhúz melletted, bármi, ami Isten felé tereli az embernek a szívét, gondolatait. Isten a Szentlélek által jelenti ki magát. A János 16:13-tól. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall. És az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít. És azt jelenti ki nektek, mindaz, ami az atyái az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Isten országában a Szent Szellem az, aki kapcsolatot létesít ember és az Isten között. Szent Szellem az Isten országában, aki által üzenetet kaphatsz az Atyától és a Fiútól. És Isten országában a Szent Szellem az, aki képes megnyitni a te szemedet és a te füledet, hogy megértsd Isten országának a dolgait. És ehhez van egy személyes bizonyságom is. Nagyon rövid, de számomra nagyon egyértelmű volt, amikor 10-12 éves voltam, és én is voltam a Tahi gyermektáborban, mint talán itt sokan. És emlékszem, hogy olvastam a példabeszédeket, de egyszerűen nem értettem. Nem tudtam felfogni, és gondolom ez nem jelent nagy dolgot, többen is átélhettétek ezt, hogy olvasom, de egyszerűen nem tudom megérteni, hogy mi van ott leírva. És azt a tanácsot kaptam, hogy kérjem az Istent, hogy értsen meg, nyissa meg az én szememet. És így is tettem, és amikor másnap olvastam a példabeszédeket szintén, egyszerűen megnyílt előttem. És elkezdtem az akkori értelmemnek megfelelően természetesen megérteni Istennek a dolgait. És habár nem értettem mindent, de emlékszem arra, hogy szomjúság és vágy támad bennem, hogy Istennek az igéjét olvassam. És ezt éljük át a mindennapokban. Valamennyien, hogy vannak bizonyos részek, történetek a Bibliában, amit már lehet, hogy kívülről tudunk, de egyszer csak a Szentlélek megnyitja, és valami új üzenet, kijelentés származik belőle. Semmi az fontos olvasni az igét, beszélni az igéről, lásd a házi csoport, fontos hallgatni Istennek a drága üzenetét, vagy olvasni utána. Összegezve az előző pár gondolatomat, ha van benned vágy üzenetet kapni Istentől, ha van benned vágy megismerni Jézust, akkor a mai korszakban a Szent Lélek az, aki meg tud téged szólítani a te saját nyelveden, és személyre szóló üzenetet, életvezetést kaphatsz az életed bármelyik területéről a Szent Lélek által Istentől. Életvezetést a tanulmányokban, életvezetést a társválasztásban, életvezetést a munkahelyen. Istentől kapni, de csak is a Szent Lélek által. Nem lehet kihagyni a Szent Lelket. Pünkösd napján, amikor a Szent Lélekről beszélünk, nem lehet csak róla beszélni Jézus Krisztus megértése, megismerése által. És ezért egy pár gondolatot szeretnék ahhoz hozzáfűzni, amikor Jézus még itt a Földön volt, és megígérte a Szent Szellemnek a kiáradását, eljövetelét, elküldését itt a Földre. János 14.15-től. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő is, a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki elfogadja a parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én Atyám, és én is szeretni fogom őt. És kijelentem magamat, neki magamat. Nagyon mély üzeneti kép ez, amit láthatunk a Bibliában. Nem hagylak titeket árván, ezt mondja az Úr Jézus. Mikor 24 és 26 éves voltam, én is megéltem azt, át kellett azt élnem, hogy milyen az, amikor az embernek el kell köszönni a szüleitől. Felnőtt férfiként is meg tudtam azt tapasztalni, hogy milyen árvának lenni. Felnőtt férfiként is meg lehet élni azt, hogy milyen az, amikor az ember árva. Amikor egyszer csak megszűnik az a gondviselő szeretet, a gondviselő személy az életedben, aki mindaddig jelen volt, és aki kísérte és terelgette az addig életedet, aki meg tudta értetni magát veled, mert ismer téged, ismeri a te nyelvedet, és mert szeret. De Jézus Krisztus, amikor az ő kereszt halálával diadalmat szerzett, de a tanítványok ezt még nem értették, valóban ez az árvaság érzés foghatta el őket. És hadd mondjak neked is magamnak ma valamit. Isten nélkül Jézus Krisztus megismerése, a kereszt megértés és átélése nélkül, valamint a Szent Szellem közössége nélkül, minden ember árva, mert nincs mellette és felette az az atyai személy, az az atyai tekintély, aki kísérni tudná az ő életét, aki vele van és aki terelgetni az ő életét, aki tudná mondani, hogy most elmentél, vagy most erre menjél. Isten, Jézus és a Szent Szellem nélkül minden ember árva. És itt szeretnék megérni egy nagyon fontos dolgot. Pünkösd a Szent Szellem kiáradása mellett az evangélium üzenetének az erővel való megszólaltatását is jelenti. Péter apostol, amikor felállt, és a pünkösdi beszédében erővel osztotta meg az evangéliumot, és tett bizonyságot Jézus Krisztus mellett. És elgondolkodtam, és arra jöttem rá, hogy végülis a megtérés maga is, a megtérés is az, amit a Szent Szellem végig kísér az életünkben. A Szent Szellem azért jött, azért küldte el Jézus, hogy az igazságról, a mennyei valóságról és a mennyei valóságosságról bizonyságot tegyen, és minden igazságra elvezesse a Jézus Krisztust kereső, Jézus Krisztusban hívő embereket. János 16:8-tól. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy egy világ fejedelme megítéltetett. Róma 8:1. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged a Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. A Szent Szellem az, aki erőt ad neked ahhoz, hogy őszintén szembenéz önmagaddal, őszintén szembenéz a saját természeteddel, a te múltaddal. A Szent Szellem az, aki erőt ad ahhoz, hogy szembenéz a be nem ismert hibáiddal. A ma emberének, ha belegondolunk, ez egy rettentő nehéz dolog. Annyi minden cipelünk, annyi minden van az életünkben, ami egyszerűen csak leszívja az ember életét, ami erőtlenné és örömtelenné teszi a mindennapokat. De a Szentlélek az, aki erőt ad ahhoz, hogy mindezekkel szakíts. És ahogy Zoli el is mondta, amikor a Szentlélek kiárat, 3000 embernek adott a Szentlélek ahhoz erőt, hogy szembenézzen önmagával, szembenézzen az ő bűneivel, szembenézzen a bűneinek a következményével, és adott neki erőt ahhoz, hogy felnézzen Jézusra, a Golgotai keresztre, aki érted is megfeszítetett. És a Szentlélek erőt és bátorít téged, hogy ne csak szakíts mindezekkel, hanem bátorít, hogy szövetséget köss Jézussal a mindennapokban. Követni Jézust akkor is, amikor nem lát senki, amikor otthon vagy, egyedül vagy, és unatkozol, akkor is, amikor olyan társaságban vagy, amikor nem a testvérek vesznek körül. Követni Jézust akkor is, amikor nem lát senki. És egy utolsó gondolatot hadd fogalmazzak meg, ami feljött a szívembe. Sándor pásztorunk ugyebár egy héttel ezelőtt a Máté 28:16-20 alapján beszélt a missziós parancsról, és arról, hogy ezekhez mind ígéretek fűződnek. És az egyik ígéret az Apcsel 1:8-ban van. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egészen Júdeában és Samáriában, sőt, a föld végső határáig. Isten a Szent Szellemet nem az én önmegvalósításomhoz adta. Ebben az igében azt látjuk, hogy Isten a Szent Lelket a tanúságra adta, a tanúságtételhez. És a Szentlélek, mint személy, erőt és nyomatékot ad minden olyan szolgálathoz, ami Isten dicsőíti, ami Krisztusra mutat, és ami Istennek szerez dicsőséget. Lefordítva ezt a gyülekezetünkben. Legyen akár fizikai vagy szellemi szolgálat, ha ezt teljes szívből végzed, és Isten dicsőségére, akkor Isten a Szentlélek által azt megpecsételi, megáldja, és bármit is teszel, áldott lesz a munkád, és örömöd lesz benne. Bármit van, a Szent Szellem azt kézbe veszi, megtisztítja és megáldja. És egy záró gondolatként, az Atya elküldte a Fiút, a Fiú elküldte a Szent Szellemet, de nem a Szent Szellem az, aki téged meg tud szabadítani. Jézus Krisztus az, aki megszabadít. A Szentlélek viszont rámutat az életedre, rámutat a bűneidre, és erőt ad ahhoz, hogy felnézzél Krisztusra. És ha megtisztulsz a te bűneidtől, amik erőtlenné és örömtelenné teszik az embernek a mindennapok életét, akkor lesz hely, és be tud téged tölteni Istennek a Szelleme. És ez nem a végcél, hanem kezdete az élő keresztény életnek itt, a mindennapokban. János evangélium 7:38-tól. Aki hisz én bennem, ahogy az írás is mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek, és ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni. És ezt már megkaptuk, mert pünkös van a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Éljünk ezzel az erőforrásával a mindennapokban. Köszönöm, hogy meghallgattatok.